Exus gyanánt János evangéliumára egy szakaszát kaptuk már. János evangélium a 12. részének a 35. és 36. versét, aki így szól. Mondta azért nékik Jézus, még egy kevés ideig veletek van a világosság, járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket, és aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, és elmenvén elrejtőzködött előlük. Sokszor elhangzott már, hogy az evangéliumok közül János az, aki egy külön utat jár, talán a legkevésbé azt tudjuk felderíteni, hogy ki volt János evangéliumának az első hallgatósága. A másik három evangélium nagyjából azonos forrásból, azonos hagyatékból építkezett. Lehetett talán egy Jézus beszédeinek gyűjteménye, és azon kívül pedig némelyek úgy gondolják, hogy Márk evangéliuma lehetett az az első írásba foglalt, hát prédikációs gyűjteménynek is nevezhetjük, mert azt gondolom, hogy ez egy egyetes evangelizációnak az anyaga volt. Lehet, hogy Péter mindig elmondta, ott ahová meghívták, és utitársát már ott sok helyen ösztönözték, hogy egyszer már írja le. És akkor így született a Márk evangéliuma. Nem csak ez létezett, de Lukács és Máté biztos, hogy tudtak rólam, de Lukácsnál kb. 80 kis részlet van, ami a többieknél nem fordul elő, és mindegyikben van valami, úgy szokták mondani, van saját anyaga többieknek is. Jánosnak viszont a koncepciója is más, és nagyon sok olyan szöveget és olyan történetet dolgoz fel, ami a többieknél nem fordul elő. Néhol sejtelmes és homályos a szöveg, annak, akik egyenesen érthetetlennek tartják. Néha az a benyomásunk, hogy Jézus és a beszélgető társai elbeszélnek egymás mellett. Gondoljunk csak a Nikodémussal folytatott beszélgetésre, ez is János saját anyaga, és ez sem klasszikus párbeszéd, mert amikor Nikodémus azt mondja, hogy mi módon születhetik az ember a vén, nem is ez pontosan a rész, amire éppen gondoltam, mert itt mondjuk így, hogy Jézus valódi választa, de amikor azt mondja, hogy valaki nem születik víztől és lélektől, nem láthatja az Isten országát, hanem azt mondja udvariasan Jézusnak, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanító, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem az Isten van velem. Mire Jézus azt válaszolja, bizony mondom nektek, ha valaki újra nem születik, nem láthatja az Isten országát. Szóval, mintha Jézus sürgősen el akarna valamit mondani, és a másik kényelmes, udvarias, körkörös megközelítésére nem volna türelme és ideje. De ami János evangéliumában igen gyakran előfordul, az a világosság és a sötétség helyreállítása. Ez a kor, az első század végének az ideje egyébként is a zsidók egyességi irodalomban kedvelt témája volt ez a szerzőknek, világosság fiai, sötétség fiai szemben álltak egymással, és hát még az is lehet, hogy gyarló hívő emberek ezzel piszkálták egymást, hogy te a sötétség fia vagy, én a világosság. hozni, de annyi biztos, hogy ott János evangélium a harmadik részében, vagy akár csak az evangéliumnak a kezdetén is ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Az igazi világosság eljött már a világban, mely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, a világ nem ismerte meg őt. És így tovább, tehát itt is végig a világosság üzenete jelenik meg, ahogy egyébként a Biblia első soraiban is, hiszen mintha az ős állapot, a sötétség lett volna a teremtett világban, és ehhez képest szólal meg Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság, mielőtt az égi testeket teremtette volna. Van egy általánosan használt elmélet arról, hogy volt egy korábbi nap, ami valami olyasmi lehetett, mint az építkezéseken, ez a lábon álló áramfejlesztő trafó. Biztos láthatok már ilyet, ahonnan áramot vesznek, mert még nincs a lekötve a villanypóznáról az épület számára a villany, és amit megszüntetnek, miért rákapcsolják a hálózatra az adott épületet. De én mégis azt gondolom, hogy nem erről van szó, hanem ha elfogadjuk azt, hogy Isten maga a világosságok adja, akkor arról szól ez a történet, hogy már akkor, amikor még így a visszatekintő emberi szemlélő sem lát értelmes, tiszta dolgokat, csak sötétséget és zűrzavart, Isten már akkor közösséget vállal ezzel a tohuva-bohuval, és már hisz abban, hogy a világosság mindent megváltoztat, közösséget vállal ez a világgal, és ez a világ reménysége, hogy Isten a világosságok adja, és magáénak tekinti, és munkálkodni fog benne. És ennek több üzenete van, mint amit a fizikában a fénytan mindenről tud. Ez nagyon átvitt értelemben jelenti azt, hogy Istennek ez a mindent jelentő erkölcsi tisztasága és világossága mércéje, minden sötétséget elutasító világossága jelenik meg, és az az ő akarata, hogy bevilágítson minden helyre is bennünket is ennek a világosságnak a részeseivé és követeivé tegyen. Na de menjünk vissza ide, most ehhez a szakaszhoz, mint mondtam, János egészen más koncepciót használ, például az ő evangéliumában, az evangélium első fejezeteiben történik meg a templom megtisztítása. A Máté, Márk, Lukács evangéliumában ez a munkálkodásának a végén, mondjuk így, hogy ezzel telik be a pohár. Itt viszont őnála, mintha ezzel kezdődne, hogy legyen egyértelmű mindenki számára, hogy Jézus hol áll és mit akar. És most már benne vagyunk itt a 12. fejezetben, az utolsó húsvét előtti hangulatban, már-már az utolsó vacsora, a Jeruzsálembe való bevonulás után vagyunk, a 12. részben valaki belelapozza Mekkenet és Betániában, vagy viszont bevonulás a Jeruzsálembe, ez van ebben a fejezetben, és mintha itt aféle asztali beszélgetésként elmélkedne Jézus a világosság és a sötétség különbözőségéről. Megint, mint ahogy szoktam, három dologról ad szóljak nektek, kiemelve egy-egy kis részletet ebből a szakaszból. Az egyik gondolatot talán a köré, Jézus így fogalmaz meg, hogy még egy kevés ideig veletek van világosság, és ezért gyorsan járjatok a világosságban. Miért mi lesz utána? Tettem fel magamban a kérdést, és arra jutottam, hogy aki most gyorsan elkezd a mesterrel a világosságban járni, az ezt az ő fizikai jelenléte nélkül is folytatni tudja majd. Tehát azért zárkózzatok most fel, azért töltekezzetek meg a világossággal, mert Jézus mindjárt el fog menni, és amiről eddig azt hallottuk, hogy én vagyok a világ világossága, Jánosban így beszél Jézus magáról, Máté, viszont azt olvassuk, hogy ezt mondja a tanítványainak, hogy ti vagytok a világ világossága. Tehát be fog rövidesen következni azt, hogy azok, akiknek nincs önmagukban fényük, olyanok vagyunk, mint mondjuk a hold, aminek nincs önmagában fénye. Nagyon szép a teremtés történetében, hogy a nappal fölött a nap uralkodik, és az éjszaka fölött a hold, aminek nincs saját fénye, az is a napnak a fényéből táplálkozik. Tehát a hold azért ragyog, mert visszatükrözi a napnak a fényét. Egy csodálatos ezüst korong, vagy gömböcske az űrben, és nincs neki saját önálló fénye, de képes arra, hogy visszatükrözze a napnak a fényét. És valahogy így vagyunk mi is, hogy nincs nekünk önmagunkban életünk, nincs önmagunkban üdvösségünk, nincsen önmagunkban hitelünk, súlyunk a világ előtt az Isten országával kapcsolatban, de arra képesek vagyunk, hogy visszatükrözzük Jézusnak a világosságát. Ahogy ő róla is mondja a zsidókhoz itt levél, hogy ő az Atya dicsőségének a visszatükröződése. Mi meg a Jézus nap ragyogásának a visszatükrözése vagyunk, ugye Jézus születésekor mondja a Zakariása az énekében az, hogy meglátogatott minket a naptámadat magasságból. Hogy is mondja ezt? Lukács. Első fejezet végén. És az üdvösség ismertét megtanítson az ő népét, mondja a kis János bölcsője felett a bűnöknek bocsánatában, ami Urunk, Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyel meglátogatott minket a naptámadott a magasságban, megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek az útjára. Tehát a naptámadott megjelent, és egy kevés ideig fent vagyunk az égen, aztán eltűnik, és utána átveszi a helyét, az uralmat, a sokkal kisebb és magában fénnyel nem rendelkező volt, de amely képes arra, hogy visszatükrözze a napfényét, és képes arra, a éjszaka nyomasztó sötétségében mégis valamilyen kis derengést, valamilyen kis bátorító melegséget biztosítson. Szóval egy kevés ideig veletek van, és utána ti jöttök. És ez az üzenet, ez ma is igaz, hiszen az apostolok nincsenek már közöttük. Amit ők gondoltak, hogy mindjárt itt van Jézus visszajövetele, az hosszabbra nyúlt, nem volt fülük meghallani a példázatokban azt, hogy a szétosztott talentumok után a gazda messze vidékre költözik, és elég hosszú idő telik el a távollétében, és nem mindegy, hogy a távollétében a házat vezető szolga, komornikja hogyan viselkedik a többi szolgatással, hogy kiadja az eredelüket, vagy nyomorgatja őket. Szóval eltűnik a világosság itt ennek a pici szakasznak, ennek a két versnek a végén is Jézus elrejtőzik előlük, és ez is egy jelképes cselekedet, mintha eljátszaná azt, hogy eljön a pillanat, amikor nem lesz személyesen ott, amikor nem akarja, hogy megtalálják, és pedig éppen azért, mert mi szerepünk jött el, és nekünk kell az Isten országát építenünk, és nyivogatnunk, és megtérésre pusztítanunk az embereket. A második dolog, megfordítom most, mert az következne, hogy járjatok, míg világosságotok van, hanem inkább arról beszélnék, hogy aki a sötétségben jár. Azt mondja itt Jézus elsősorban is, hogy az nem tudja, hogy hová megy. Nem tudom, voltatok-e valaha olyan helyzetben, én gyerekkoromban voltam, Nyíregyháza környéki Nyíregyházán nevelkedtem gyerekkoromban, és gyakran voltam kint a környező bokortanyákon, és emlékszem púpos halmon egy éjszakára, azt ma úgy mondják, hogy semmiféle fényszennyezés nem volt a levegőben. Hol se volt, csillagok se voltak ugyan, de olyan mértékben volt tökéletes sötétség, hogy ez a vakságnál is rosszabb. Tett, és hát megpróbáltam kitakarítani a szobából, milyen emberi természetes ok miatt, és egyszerűen nem találtam meg az ajtót, pedig emlékeztem, hogy hogyan viszonylik az ágya az ajtóhoz, ahol én feküdtem, és újra visszatértem az ágyhoz, és eltapogatóztam az ablakhoz, és egyszerűen nem tudtam megtalálni az ajtót. Már nem emlékszem, mi a történet, ugyebár mindenkit ez is történt valami baj. És eszembe jut néha, amikor Lót történetében azt olvassuk, hogy tapogatták az ajtót, és nem találták meg, szóval vagy a tíz csapásban a sötétség csapása az ember nem tudja, hogy hol van, és nem találja a kiáratot, nem tudja, hová megy. Ezt a céltalanságot érzékelteti az ige a megtérés előtti állapot leírásaként, hogy nincs igazán cél, nincs perspektíva, csak a sötétséget látja az ember. Most ugrok egy nagyot, és azt mondom, hogy lehetnek olyan pillanatok a történelemben is, amikor alapvetően semmi biztató nincs. Nem Szíriára gondolunk, hanem a második világháború legsötétebb éveire. Akkor is lehetnek olyan időszakok, amikor mindenki elkeseredik, és vagy káromkodik, vagy panaszkodik, vagy sokszor elmondja, hogy ennek sose lesz vége. Nincs erő, ami ezt meg tudná Isten népének volt világossága, hogy ez mit jelentett, nem tudnám megmondani. De átvitt értelemben igen, a hívő embernek az élet legsötétebb időszakaiban is van vezérlő csillaga. És ez a vezérlő csillag, ami hajnal csillagunk, ami az Úr Jézus Krisztussal kelt fel, ami számunkra, de az Úr azt akarja, hogy mi ne szüntelenül az Úr Jézusra hivatkozzunk, és őt várjuk legsötétebb éjszakáinkban, hanem mi is kezdjünk el világítani. Az apostol leveleiben gyakran előfordul ez a szép gondolat is, akik között most fénylettek, mint a csillagok. De, mint mondtam az előbb, először a sötétségben járó embernek a helyzetét kell vizsgálni. Hát az egyik a céltalanság. A másik a sötétség igenlése és elfogadása és az alkalmazkodás a sötétséghez, és pedig azért, mert vannak bizonyos dolgok, amelyek csak akkor hajthatók végre, ha az emberek alszanak, emberek tehetetlen állapotban vannak. Ezt beszél Jézus még az ő eljöveteléről is, hogy az új fel lesz, mint amikor a tolvaj jön el éjjel. De a sötétség cselekedetei, vagy a sötétség gyümölcstelen cselekedetei, azok az ösztöneink által vezérelt dolgok, amelyek felett nem tudunk úrrá lenni, amiket leginkább akkor csinálunk, ha más nem látja, és nem igényeljük a nyilvánosságot. Az ige azt mondja, hogy aki a sötétségben jár, az nem akar a világosságra jönni, hogy a cselekedete egy nyilvánvalóká legyenek, és egy darabig olyan jól el van ebben az ember. És ez a sötétben minden tehén fekete gondolat úgy fordítható le, hogy ebben a sötét állapotban szoktuk felfedezni azt, hogy mindenki más is fekete. És születnek ezek a gondolatok, hogy miért engem piszkálnak, miért velem van baj, miért az én helyzetem a kérdés, hát mindenkinek baj van a fején, csak ne jöjjön a napra senki. Ugye ez a baj van a fején, ez a kép innen származik, aki a napra megy, annak elolvad a baj a fején. Szóval mindenki megfogható valamilyen gyarlóságban. Ez igaz, csak ez nem vezet sehová, és ez a mi életünket nem gyógyítja meg, és nem tesz bennünket a világosság fiaivá, és nem érv Isten előtt, hogy más is gyarló, és nem arra lenne szükség, hogy bebizonyítsuk, hogy vannak nálunk gonoszabb emberek is, akik kevésbé érdemlik meg Istennek a jóságát és a szeretetét, vagy reménytelenek az ő helyzetük, mint még pedig mennyivel magasabb az emberek közötti státuszuk esetleg. Nem ez a cél, hanem hogy mi magunk felismerjük azt a céltalan állapotot és gyümölcstelen állapotot, ami a sötétségben jellemez bennünket. Nagyon gazdag a Bibliában a sötétség irodalma. Abban az ember vagy alszik, vagy hát tehetetlen, hogy egy céltalanságot említettem az előbb, de a sötétségben nem nagyon lehet mit csinálni. Elmegy a villany, és azt se tudjuk, hol egy gyertya, vagy egy liftben megáll az élet, és kialszanak a fények két emelet között, nem látunk semmit. Hát olyan nagyon nem lehet mit csinálni. céltalanság, kiszolgáltatottság és félelem. Ha mondom, nem szándékosan választott helyzet ez, amiben istentelen dolgokat akarunk titokzatosan, titokban elkövetni. Voltatok régen sötétség, mondja az apostol, és ezt kár lenne tagadni. Kár lenne elmagyarázni, egymás között elmagyarázhatjuk, és ezen nem is lehet vita. Egymás között biztos, hogy föl tudunk állítani egy rangsort, és ha múltunkkal nem akarunk kérkedni, akkor kiderülne, hogy kinek voltak nagyobb botlások és nagyobb tévedések az életében, de ennek semmire semmi jelentősége nincs, mert mi nem a másik sötétségben ülő ember előtt próbáljuk bizonygatni, hogy mi bennünk kisebb a sötétség, mint ő benne, hanem a mérce az Úrnak a világossága és üdvössége. És ez az, ami először bántja a mi sötétséghez szokott szemünket. Bántja ez a nagy fényesség. Elvakít bennünket. De valamilyen lehet ez, mint a teremtéskor. Az a világosság, ami beragyogta azt a világot, az teljesen egyértelművé tette, hogy a dolgok nincsenek a helyükön. A teremtés ezzel kezdődik, hogy az Úr elkezdi széttologatni az összekeveredett dolgokat. Egyik helyre megy a víz, a másikra a föld, egyik helyre a világosság, másikra a sötétség. Éjszaka, nappal elkezdenek elkülönülni a dolgok, és aztán jön majd csak a földnek a kiszínezése és benépesítése. Szóval, amikor az Úr világossága beragyogja a sötétségben lévő életünket, akkor sokkot kapunk. Az első élmény a sok. Szembesülés önmagunkkal, amikor az Úr fényében és nem a saját glóriánk alatt próbáljuk megmagyarázni az életünket, akkor az sok, de kijózanító sok, mert Isten soha nem azért támaszt világosságot körülöttünk, hogy megértesse velünk, hogy így nézünk ki, és ebből nem lesz soha, nem lehet ebből semmi jó. Ez a sátánnak a módszere, aki megkísért bennünket, akkor olyan egyszerűnek tűnik a dolog. És amikor megtettük, akkor ránk gyújtja a villanyt, hogy úgy mondjam, és azt mondja, hogy most nézd meg, hová jutottál, és ez az a helyzet, amiben nincs kiút. Valóban nincsen kiút Isten segítsége nélkül. Szóval a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel szakítanunk kell. Annyi mindenről a sötétségről az ige. Csak egy példát emelek ki a sok nyilvánvaló bűnlajstrókból, aki gyűlöli a maga atya fiát, az a sötétségben. János első levelének a gondolata ez. Mindnyáján lehetünk olyan helyzetben, hogy valakivel nem tudunk igazán megbékélni valamiért. Vagy nem tudunk kezdeményezni, vagy olyan erős a sérelmünk, hogy képesek vagyunk egy fél életen át ezt hurcolni. Ki gyűlöli az atya fiát, az a sötétségben maradt, mondja az ige. Jézus eljövetele egészen egyértelművé tette, hogy mi a különbség a világosság és a sötétség között. Ez az elközelített hozzátok az Isten ország, ez nem azt jelenti, hogy valahol távol létezett ez, és most érben esetleg közelebb jött, vagy pláne időben, hanem közt, hogy Kozlowski olyan kíméletlenül hozza közel a problémát az emberhez, hogy nem is tudjuk, hogy megtörtént-e a súlyos bűn, vagy valahol a lelkünkben játszódott le, és mégis olyan vakító fényben látszik a mi bűnre hajló természetünk, hogy mélységes és elkeserített bűntudatunk van. És ilyen jézusi magasságok vagy mélységek ezek, ahol akkor ő is erről beszél, hogy aki gyűlöli a maga atya fiát, az embergyilkos. Ezt nem gondoltuk volna korábban, hogy valamennyien megfoghatók vagyunk, például gyilkosságban. Isten előtt pedig ez az, amire az emberek általában azonnal hivatkoznak, én nem öltem meg senkit. Jézusi mérce szerint, de igen. Az engesztelhetetlen harag mindenképpen ebbe a kategóriába rakott engem is. Szóval Jézus jelenlétében kezdjük érezni azt, hogy irányváltoztatásra, megtérésre, reformációra, lépésre van szükségünk, mert ebből a tehetetlen, sötétségben veszteglő állapotban hasonlítunk a halotthoz. Akkor azt mondja az Úr, hogy eljön az így, amikor azok, akik a koporsóban vannak, meghallják az Úr szavát, és előjönnek, akkor nem biztos, hogy az utolsó ítélet körüli feltámadásról beszél, hanem arról a lelki halálról, amihez képest az Úrral járás az valóban a világosság semmihez nem hasonlítható élménye, és ezt csak az érzi, tudja, aki eljutott ide, aki tudja az efézusi levél szerint, hogy voltatok régen sötétség, és most a világosság. És ő volt az, aki megszabadított bennünket a sötétségtől, megmondom magunknak ehhez. Nem lett volna erő. És akkor nézzük a harmadik dolgot, miben nem egyszerűen arról van szó, hogy legyünk a világosság fiai, rossz a legyünk, mondjuk mi, hanem van itt egy apró dolog, ami engem most különösen is megfogott, amikor azt mondta Jézus, hogy higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ha egy ügynök valamit el akar adni, akkor azonnal meglátjuk, hogy ő hisze abban, vagy nem. Hát ha mondjuk én próbálnék porcapengét reklámozni, és boldogtalan, aki nem használja, akkor hát elég hamar megbukna az Isten. Számára nyilvánvaló lenne, nem hiszek a borotva pengében. Szóval hiszünk-e mi abban, hogy lehet a világosságban járni és élni? Hiszünk-e abban, hogy lehetünk a világosság fiai? Jó, hiszünk az Úrban, hogy ő megváltott minket, meg a világ teremtése összefüggésben van vele mindenképpen a világ. Minden nem filozófiai problémáink vannak, hanem elköteleztük-e magunkat a dolog mellett, és minden tettünk arról szól-e, hogy mi hiszünk a világosságban. Merünk világosságra jönni, merünk a világosságban járni, távolítva az életünk. Hisszük, hogy a világosság jobb, mint a sötétség. Nem akarunk titkos tavasz, csúdnak az ellenfeleink, addigra már úgyis mi győztünk, mert félrevezettük, becsaptuk őket, és hátba támadtuk. Nagyon jól lehet ezt látni Jákóbnak a megvilágosodásával, amikor felkelt rajta a nap. Mondja, ugye ott az ő története, és ilyeneket mond, hogy láttam az Urat szemtől szembe, vagyis szembe mertem vele nézni. Én, aki eddig azért nem néztem szembe, hogy ne találják ki a gondolataimat. Most vállalom az arcomat, és vállalom a tekintetemet. Hiszek világosságban, és félretettem azt, hogy én nekem meg kell küzdenem mindenért, apámmal, fivéremmel, apósommal, mindenkivel arcban állok, és ezért mindenféle csel kapóra jön, mert fizikailag ők az erősebbek, és nekem muszáj hátulról jönnöm annak érdekében, hogy elérjek valamit, de rájöttem, hogy az Úr van velem, és ő az én világosságom, és ez az én lehetséges erőmenetelemnek, sikeremnek a titka. És nem az én ravasságom, és az én sötétségem, én hiszek abban, hogy lehet krisztusi módon is győzni, és amit nem lehet máshol, csak hazugsággal, csalással, megtévesztéssel elérni, az nem Istentől való. Tehát innen kell a világosságban ahhoz, hogy a világosság fiának neveztethessük, és úgy legyen, ahogy Pál a Filippibeli közéklevő második részében mondja, ez nagyon szép himnikus szöveg, hogy olvassuk erről valamit. Félelemmel és rettegéssel vigyétek végezeti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok a világon. Életnek beszédét tartván eléjük, hogy dicsekedessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. Szóval a három dolog, hogy nem úszhatjuk meg, hogy mi álljunk oda a dolgokért, és nem mondhatjuk azt, hogy én rám ne nézzetek, mert én antireklám vagyok, de Jézus az, aki megszabadíthat. Tessék mintává válni. Csak egy darabig van veletek világosan, és tessék azaz begyújtani a fényeket, tessék felfogni a Jézusról érkező fényeket, és elkezdeni azt visszatükrözni egy halott kavicsból. Legyen az éjszaka ura, ami életünk messze vidékre költözött. Ez azt jelenti, hogy mintha Isten nem lenne, olyan módon kell nekünk élnünk, és nem szüntelenül azt mondogatni, hogy majd, ha Jézus eljön, és addig hagyjuk futni a dolgokat. Tehát járjatok, töltekezzetek be a világossággal, amíg veletek van, mindenkivel ott van. Megtérés pillanatában az Úr, és nem is akarja elhagyni aztán soha, de nem úgy, hogy ő van előtérben, hanem mi. És hát vagy a sötétségben járunk,